Sok szeretettel köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljünk a 8. Zsoltár 3. és 4. versét.
Ha megnézem dolgaidnak, melyeket a te kezeid formáltak, az eget, holdat, a fényes napot, és szép rendet, a sok csillagokat. Mondom, micsoda az ember, kitőled ennyi sok dicsőséget nyer, de micsoda az embernek fia, kiről felségednek van
Folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 338. énekünket énekeljük lelki próbáimban. Jézus, légy velem!
Lelki próbáimban Jézus, légy velem! Ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családú kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérre koronázott szent keresztedet. Magas bár bajja, olykor engemet, kegyelmeddel szentett szenvedésemet. Bár e teste rőtlen, te oltárodon, keserű pohárra itt eláldozom. Testem egy korom, ragyogjon fel lelked, e hitvány korom. A ma végső harcom, rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be.
Isten igét fogom olvasni Mózes 5. könyvéből, a 34. fejezet válogatott verseiből. Az igét tehát Mózes 5. könyvéből olvasom, a 34. fejezet 1-től 7. versig és a 10-től a 12. versig olvasom. Hallgassátok figyelemmel Isten igét. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságról a Nébó hegyre, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádot Dánig, egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét, a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Coárig. Majd ezt mondta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor így szóltam, a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moab földjén, az Úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben, Moab földjén, Bét-Peorral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt. Látása még nem gyengült meg, és nem hagyta el az életereje. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak, a jeleknek és a csodáknak a véghezvitelére, amelyeket Egyiptom földjén tett a fáraóval, valamennyi udvari emberével és az egész országával. És mindazoknak az erős kézrevalló, nagy és félelmetes tetteknek a véghezvitelére, amelyeket Mózes egész Izrael szeme láttára vitt véghez. Amen. Hallottuk Isten igéjét, most gyertek és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, szeretnénk most elcsendesedni magunkban, és szemtől szembe válni veled. Azért vagyunk most itt, azért nyitjuk meg a szívünket, mert veled akarunk találkozni. Drága Úrunk, tele vagyunk hálával és kétséggel is. És most annyi minden történik velünk ezekben a napokban. Olyan sok benyomás és érzés ér minket. Annyi sok gondolatunk van, de most szeretnénk elcsendesedni, elcsendesedve rád figyelni. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, hogy itt és most tudjunk veled találkozni. Te tudod, hogy a legjobban, hogy mire van szükségünk. Így kérünk most téged, hogy legyünk itt nyitott szívvel, nyitott elmével, nyitott lélekkel, hogy be tudjunk téged fogadni. Kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat minden részletével együtt. Kérünk téged, hogy áld meg a prédikációt, Andrást, add, hogy most a te szent lelked megszenteljen minket, és készítsd a mi szívünket az úrvacsorára is majd. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Énekeljük az új énekeskönyvünk 147. dicséretét, Nyisd meg a szívem.
Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell téged, látnom kell téged. Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell téged, látnom kell téged. Jézus, dicsőség, ragyog fel, mint hold az ében, lelkemnek pásztora, teremts tiszta szíved benne. Jézus, dicsőség, Ura, ragyog fel, mint hold az ében, lelkemnek pásztora, teremts tiszta szíved benne. Látnom kell téged. Szent, szent, szent vagy, szent, szent. szám, szent vagy, látnom kell téged. Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell téged, látnom kell téged. Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell téged, látnom kell téged.
Téged hívunk segítségül, Szentlélek Úristen, te nyisd meg a szemeinket, hogy lássuk Jézust, és hogy láthatóvá váljék Jézus bennünk is, rajtunk keresztül is. Amen. Kedves gyülekezet, Isten igéjét a alábbi két ige szakasz alapján szeretném most összefoglalni nektek. Az egyik a Prédikátor könyvének a harmadik részéből. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. És a Filippi beliekhez írott levél első részének a hatodik verséből Pál mondja, ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Nehéz volt egy kicsit készülni erre a mai alkalomra, mert lehet, hogy látszik is rajtam, hogy az a szemem, ami nagyobb szokott lenni, az most kisebb, és nem is nagyon látok még vele. Egy faaprítás közben ért egy szilánk találat, és aztán annak a lábadozásában vagyok most, hogy újra lássak, de hála Isten gyógyító kegyelmének és az orvostudománynak is, hogy most már egyre jobb. Időbe kerül, illetve időbe kerülünk, ez a mai alkalmunknak a címe, és a céltudatos élet sorozatunknak, amely ennek a könyvnek az alapján folyik, Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyve alapján, ezt tényleg ajánljuk is olvasásra. Ezt vesszük végig, és a harmadik életcélnek a végén járunk. A harmadik életcél pedig így szól, hogy az a cél, életünk célja, hogy Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Hogy kiábrázoljuk Jézus Krisztus az életünkkel, a személyiségünkkel, a viselkedésünkkel. Ez a harmadik nagy cél, hát van még másik három nagy cél, úgyhogy még folytatódik a sorozat. Maga ez a cél nagyon merész. Tulajdonképpen, amit énekeltünk, hogy nyisd meg a szívem, ó Jézus, hogy látnom kell téged, ez minden népnek a imádság, hogy hadd lássák Krisztust. És az a mai alkalomnak a lényege, hogy aki minket lát, az rajtunk keresztül láthassa meg Krisztust, ismerhesse meg Jézus Krisztust. A mai alkalom előtt, tehát több vasárnapon át erről szóltak az ige hirdetők. Legutóbb két alkalom is csupán csak a kísértésekről és ezeknek a legyőzéséről szóltak, úgyhogy ez a mai alkalom nagyon töredékes lesz, tehát mindenképpen egy sorozatba illeszkedünk, tehát hogyha valaki hiányol valamit, rengeteg dolog hangzott már el előtte, úgyhogy érdemes visszanézni a YouTube-on a prédikációkat. Én ma mindössze egy dologról szeretnék beszélni. Miért tart ilyen sokáig ez a bizonyos átalakulás, ez a kiábrázolási folyamat bennünk? És mielőtt belekezdenék, megemlékezem drága volt gondnokomról, Bori Gáborról, aki közel 20 évig vezette velem a gyülekezetet, és ő mondta mindig a prédikációk néha előtt, néha után, hogy hát András, nem beszéltél a megtérésről. Enélkül nincs kereszténység. Úgyhogy én nagyon sokszor vitatkoztam vele, hogy de hát ez az ige most pont nem a megtérésről szól, vagy más egyéb dolgokról is kell beszélni, de az biztos, hogy neki igaza van abban, hogy Jézus Krisztus követhetetlen és utánozhatatlan. Saját erőből és a saját elhatározásból. Jézus Krisztus bűnbocsátó, megváltó halálában kell hinnünk, és a feltámadásában, és őt kell befogadnunk. Enélkül a lépés nélkül, ezt nevezzük megtérésnek, nem képzelhető el Jézus követése. Tehát őt kell befogadnunk az életünkbe, ez a megtérés, és ez a kereszténységnek a küszöbe. Ez egy alapfeltétel, persze azt mondjuk, hogy feltétel, ez az Isten csodája és a misztériuma, tehát nem, mi ezt nem tudjuk kiizzadni, ezt nem tudjuk elhatározni, de tény, hogy nekünk is kell, a mi döntésünk is kell hozzá. Úgyhogy most csak dadogok erről egy pár szót erről a szép dologról, de egy biztos, hogy akik hallgatják az igehirdetést, két kategóriába sorolhatók. Az egyik, aki már befogadta a Krisztust, aki már átment ezen a megtérésen, a másik pedig, aki még nem fogadta be, bár ebben a folyamatban van, de még nem történt meg ez a befogadás. Pál levele azokhoz szól elsősorban, akik befogadták Krisztust. Úgyhogy most, akik a képernyők előtt is ülnek, vagy itt a helyszínen, arról azoknak szól elsősorban, akik befogadták Krisztust. A befogadás megtérés nélkül a mai üzenet nem igazán értelmezhető, vagy legalábbis messziről értelmezhető csak, de semmiképpen sem alkalmazható igazán. Tehát az első alkalmazás az, hogy Uram, én nekem ez a lépés még hiányzik, kérlek, hogy juttass el engem erre a lépésre, erre a döntésre, hogy hadd tudjak akadály nélkül, illetve hát az akadályok leküzdésével te hozzád megtérni, hadd fogadjalak be téged a szívembe, az életembe. Ha valaki ezt el tudja imádkozni bűnbánattal, a bűnei felismerésével, annak sokkal nagyobb könnyebbség lesz utána már azokat követni vagy végrehajtani, amiről ma szó lesz. Na, még azért fogok beszélni erről a folyamatról is. A bűnbelátásig és a megtérésig is hosszú folyamat vezet, amikor pedig megtörténik a megtérés, kezdetét veszi egy újabb hosszú folyamat. És én ezzel vitatkoztam drága gondnokommal, hogy erről is kell beszélnünk, mert amikor megtér valaki és keresztjénné válik, akkor így szoktam mondani, hogy akkor kezdődnek a bajok, illetve akkor kezdődik a nagy küzdelem, a megszentelődésért való küzdelem, és erről lesz ma szó. És így idézem újra a textusunknak azt a részét, amiről főleg szeretnék beszélni. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből. Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi, teljessé teszi a Krisztus Jézus napjára. Ez az egy mondat. Van itt szó egy jó munkáról, ez a jó munka, ez a megszentelődésünk, a Krisztus képűségünknek a kialakulása, a Szentlélek gyümölcsének a megtermelése, kiérlelése. Aki elkezdte, az végig is viszi. Itt van egy alany. Ez az aki, ez maga Isten. Ez egy nagyon nagy erőforrás. Akiben zajlik ez a dolog, ezek mi vagyunk. És az időkeret, amiről ma sokat fogunk beszélni, az tulajdonképpen az egész életünk. Jézus Krisztussal való találkozásunkig. Ő a vőlegény, és mi, mint mennyasszony, mi, mint az egyháznak a tagjai, a mennyasszony, ő általa készítettünk egész életünkben, hogy ővele találkozzunk, és ővele egyesüljünk. Hát kezdem a jó hírrel, jó, ez az első pont, és akkor majd ezzel is próbálom befejezni, hogy a jó munka elkezdője Isten. Na ez azért jó hír, mert hogyha rajtunk múlna, hogy be tudjuk-e fejezni a munkát, akkor lehet, hogy kétségbe esnénk. Ő hívott meg minket. Isten a kezdeményező. Ez nagyon jó hír. Ő választott ki minket, az Efézusi levél így mondja, kiválasztott minket a világ teremtése előtt. Tehát az ő tervébe benne voltunk, az ő kiválasztásában, az ő gondolataiban benne voltunk, és mindaz, ami most történik velünk, így mondom, ha a küszöb előtt vagyunk, vagy ha emlékszünk arra, hogy mi volt a küszöb előtt, a befogadás előtt, ezek a jelenségek, hogy én és éhes vagyok valami többre, valami másra, hogy az életem nem csak arról szól, hogy én gyereket nevelek, vagy dolgozom, vagy egzisztenciát teremtek, az, hogy én elégedetlen vagyok a sorsommal, szellemi, lelki táplálékra, többletre vágyom, ez mind az Isten munkálta már bennem. Tehát az Isten ott volt, ott van mindenki mellett. Még aki nem hívő, annak is. Az elmúlt héten volt egy webrádiós riportom, amikor a riporter hölgy arra célzott, hogy nagyon sokakat megérint ez a mai mostani válság, hogy érzékenyebbek lesznek arra, hogy bármikor elveszthetem az életemet. Lehet, hogy eddig szorongtam azon, hogy hogy csináljam, most pedig azon szorongok, hogy mi az egésznek az értelme. Amikor erre eljutok, ez is Isten munkája már. Ő megszólít, ő meghív, és ő bízik bennünk. Ez egy nagyon, nagyon szép reménységünk, hogy ő kiválasztott és elhívott, mert bízik bennünk. Valamiért ezt ő elvégezte. Ő tudja a folyamatot. Ő látja előre. És nála van a kulcs. És nála van a sikernek is a garanciája. Nem nálunk. Megkönnyebbülhetünk. Ez azért fontos, mert amikor a célra tekintünk, és a saját gyengeségünkre, akkor kétségbe eshetünk, nagyon magas a mérce. Jézust elérni, te jó ég. De emlékszem, olyan ez, mint amikor a gyermekemet, legutóbbi gyermekemet, emlékszem, biciklizni tanítottam, és hát ott fogtam, és ő tekert, és mondta nekem, hogy ez nem fog menni, nem fog menni. És én pedig tudtam, hogy fog menni. Csak nekem azt átvinni ő belé, hogy de ne félj, fog menni. Hát ez a biztatás, ez a kezdeti jó hír, hogy fog menni, mert mögöttünk az Atya van, az Isten, a mindenható, aki eltervezte, minket kiválasztott, és megbízik bennünk, és mi pedig megbízhatunk benne. Hát erre visszatérünk az utolsó pontban. Tehát Isten az, aki elkezdte a jó munkát, ő az, aki végzi bennünk, és be is fogja fejezni. Ez az örömhír. A jó munka, ez a második pont, a megszentelődésünk, az átváltozás. Ami a megváltással kezdődött, és ezt is Isten már elvégezte Jézus Krisztusban, amikor a fiát elküldte, ő ezt megtette. Ő mindent megtett, amit meg lehetett tenni értünk, ő olyan életet élt, amit nekünk követni kellene. Ő teljes harmóniában volt az Atyával, napi kapcsolatban volt, állandó kapcsolatban volt. Azt mondta, nem is teszek más, csak amit látok, hogy az én Atyám tesz. És nem is szólhatok magamtól, csak azt mondhatom, amit az én Atyám mond. És amikor elvégezte, amit az életében el kellett, tulajdonképpen a halál és a kereszt halál és a megváltó halállal és a feltámadással, akkor kinyitotta annak az örök életnek a lehetőségét, amire minket is Isten elhívott. A jó munka, amit a megtéréssel elkezd bennünk, ez a megszentelődés munkálása, hogy olyanok leszünk, mint ő. Nagyon sok helyen ír erről a Biblia, hogy az ő dicsőségét szemlélve elváltozunk az ő ábrázatára, olyan szépen van ez megfogalmazva. Amit nézünk, amit szemlélünk, olyanok leszünk. Olyan érdekes azt látni, amikor idős emberek, idős házaspárokon látom ezt, hogy egyre jobban hasonlítanak egymásra. A ráncaik, a mosolyak, az a békesség, hát így mondom, ilyen sima ráncok, vagy ilyen viszintes ráncok, egymásra kezdenek hasonlítani a szeretetükben. Akit szemlélünk, arra kezdünk hasonlítani. Azért hadd mondjak valami más képet is ennek a jó munkának, ennek a megszentelődésnek a természetéről, és arról, hogy miért ilyen hosszú ez a folyamat. Azért, mert két képet hozok, az egyik a testépítésünknek a képe, ahogy a testünk felépül, mondhatnánk akár, hogy az izom fejlesztés, de hát inkább azt mondom, hogy nőies példa is legyen benne, hogy amíg egy kisbaba a méhében az anyának kifejlődik, 9 hónapig tart, ez egy fantasztikus folyamat. Megvan az ideje, hallottuk a prédikátornál. 9 hónap. Ez is egy óriási titok, hogy ennek meg kell lenni, és nem tudjuk, hogy mikor kezdődik a szülés, ezt az Isten tudja, meg a kisbaba, meg az anyuka, hát se tudja, csak beindul. De kettő pici sejtből sejtek milliárdjai növekszik és fejlődik, és rakódik össze egy rendszerben 9 hónap alatt. Szervezetten felépítve, rendszerbe felépítve. Nem lehet elsietni, nem lehet megsiettetni, ennek ennyi az ideje. Az az érdekes, ugye, hogy mi nem is látjuk, hát látjuk, hogy dagad a pocakja az anyukának, meg most már vannak képalkotó eszközeink, és látjuk, hogy hogyan differenciálódnak a szövetek, sejtek, stb. De igazán ez egy láthatatlan folyamat, vagy nagyon nehezen követhető folyamat, egyszerűen hisszük, hogy ott rendben van minden. A testépítésnek is idehozom a képét, mert volt egy ismerősöm, aki hát nagyon szeretett volna hatalmas izmokat építeni, és hát bizony nem figyelt oda, és elsiette a folyamatot, sem a gyakorlatokat nem végezte úgy, és a fehérjéket és a szteroidokat is úgy adagolta magának, hogy végül balesetet szenvedett, izomszakadása lett, széjjel mentek az izmai, szétestek, és hát tulajdonképpen a keringése is összeomlott, úgy kellett megmenteni az életét, hogy ne halljon bele. Hát Istennek hála megmenekült, de megtanulta ezt a leckét, hogy nem lehet sietetni ezeket a folyamatokat. Különben sem szépek akarunk lenni, amikor fejlesztjük az izmainkat, hanem szeretnénk azzal használni, azzal szeretnénk dolgozni, munkaképes izomzatra szeretnénk szert tenni. Hát ez az első kép, a testépítés, izomfejlesztés, ehhez is idő kell, a jó munkához idő kell, és ahhoz, hogy felépüljön a testünk, lelkünk, szellemünk, mind idő kell. Még fogok a mostani képen kívül is még példát hozni később. A másik példa, ami egy kicsit így a megtérésre is, meg a megszentelődésre együtt egy kép, ez a háborúnak a képe, ezt Rick Warren hozza, ő is idéz valakit, hogy a háborúban egy olyan stratégiát követtek sok esetben, hogy volt az első lépés a puhítás volt, amikor jöttek a bombázók, és a fő állásokat, az ellenség fő állásait megbombázták, az erőségeket lerombolták. Utána volt a partra szállás, vagy a hídfőállás készítés, ez a második pont, amikor egy kontingenst kidobtak, és az ott megvetette a lámát azon az ellenséges területen, és ott onnan kezdtek el hadműveleteket indítani. Tehát meg kellett vetni a lábát. Ez tulajdonképpen, ha az előző az életünknek, az erősségeinek, vagy a bálványainak a lerombolása volt, a bombázás, amikor végig el kell engednünk azokat a dolgokat, amikben bíztunk eddig, és kudarcot mondtunk sok dologban, akkor ez a második lépés, a hitfőállás, ez az, amikor tényleg befogadjuk Jézust, amikor bejön az életünkbe, amikor megtérünk, és amikor kinyitjuk az ajtónkat, és azt mondjuk, hogy jöjj be, és én a tied akarok lenni. Itt a hídfőálláson, itt megveti a lábát Jézus. És amikor jön a harmadik dolog, ez az aprólékos területfoglalás, ugye itt Budapest visszafoglásán az utcai harcok, az életünk területén pedig csomó minden, a gondolkodásmódunk, a szokásaink, a viselkedésünk, csomó mindent, amit talán nem is láttunk abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus befogadtuk, akkor derülnek ki. Ja, hogy ez is bűn. Egy fiatal ember, aki a jó ismerősöm, és aki most a drogos misszióban dolgozik, annak idején ő is drogos is volt, meg ilyen seftes fiú volt, és amikor Isten csodálatos módon elhívta és megmentette, és keresztjénné lett, és egy gyülekezetbe kezdett járni, és csodák csodája elkezdett dolgozni, a munka közben, hát ő a kereskedelemben dolgozott, és hát saját magának is rátett egy kis árra, és még a normál árra, és így tett szert egy kis többlet jövedelemre, és akkor egyszer csak Isten arra is rámutatott, hogy ez is lopás. Ja, annyi minden dolga van az életünknek, annyi területe van, amire elsőre nem fedjük fel, vagy nem fedezzük fel, hogy ez is gond, vagy ez is egy régi szokásnak, vagy egy kultúrának a része. Isten, ahogyan beköltözik, és ahogyan területről területre halad, ezeket mind megvilágítja az életünkben, és ezekkel fel kell vennünk a harcot. Ez volt tehát a második pontunk, hogy egy bizonyos, ez a fejlődés, ez az átváltozás egy hosszú folyamat, és ennek megvannak a lépései, és hát most a harmadik pontunk arról szól, hogy miért is ilyen hosszú ez az idő. Mi türelmetlenek vagyunk. Mi szeretnénk, hogyha rögtön lenne megoldás. Megoldás lenne, és rögtön lenne. Istennek pedig nem ez a fókuszában. Isten azt szeretné, hogyha alapos lenne a változás, hogyha tényleg gyökeres lenne az a változás. Nem a gyorsaság érdekli őt. Ő az örökkévalóságra készít minket, és az örökkévalóság szemszögéből érdekli az, hogy legyen az átváltozásunk alapos. Mondhatnánk, neki van ideje. Mi pedig joggal vagyunk türelmetlenek, mert nekünk nincs olyan sok időnk. Azért hadd hozzam ide a lekció Ból, Mózesnek a személyét, akiről azt hallottuk, hogy 120 évesen halt meg. Karrierje csúcsán, ereje teljében, még szeme se homályosodott meg, mint nekem, és ott kellett letenni a lantot. És tudjuk a történetét, hogy az első 40 évben ő a fáraó udvarán nevelkedett, hercegi kiképzésben részesült, és ellátásban részesült, és aztán ahogyan megtudta, hogy ő tulajdonképpen annak a népnek a sarja, aki most rabszolgaként dolgozik a fáraó uralma alatt, akkor hát támadt egy olyan epizód, amikor ő neki el kellett menekülni. De az első 40 év az ott a fáraó uralma alatt volt, és a fáraó fennhatóság alatt volt. Következett a második 40 év, ami Midian pusztájában telt. Ez egy másfajta kiképzés volt, de ez is 40 év volt. Tehát 40 év, azt mondjuk, hogy te jó ég, hát mi tart ilyen sokáig? Pásztorkodott. Pásztorkodott Mózes, családfővé is vált, lett neki felesége, gyermeke. Úgyhogy ez a 2x40 év eltelik, és még Mózes nem teszi a dolgát, vagy nem lép az elhivatottsága szerint, amire Isten őt tervezte, és aztán ez alatt a pásztorkodás alatt találkozik Istennel, aki egy égő csipkebukorban megjelenve elmondja neki, hogy neki mi is az igazi küldetése. Persze Mózes, aki hát azt mondjuk, hogy most már elvileg föl van készítve, de hogy van ő fölkészülve? Ő felteszi a kezét, hogy én nekem ez nem fog menni, ugye előbb hallottuk az én kislányomat, ez nekem nem fog menni. Erre én nem vagyok alkalmas. És Isten azt mondja, hogy én veled leszek. Tehát Isten az, aki alkalmas. És te fogod megszabadítani Izrael népét, és te leszel az ő vezérük, vezetőjük. Úgyhogy a harmadik 40 év erről szól, az igazi elhivatásáról, hogy megszabadítsa Izraelt, és az egyiptomi rabszolgaságból, de ez sem megy olyan egyszerűen. Itt még egy frusztráció van, a szolganép nem alkalmas az állam alapításra és a honfoglalásra, és ahelyett, hogy bevonulnának a Kánaánba és elfoglalnák, ahelyett keveregnek a pusztában még 40 évig. Érthetetlen. Tehát számunkra mi emberi dimenziójukkal nézve azt mondjuk, hogy de hát ez nekem nincs ennyi időm. És Istennek van. A 40 év alatt a rabszolga generáció kihal, és az új generáció felnő és megedződik a pusztai vándorlásban. Lehet ez egy jelkép is a mi életünkre nézve, hogy lehetnek nekünk is olyan puszta tapasztalataink, olyan időszakok az életünkben, amikor sivár, kegyetlen, szenvedésteli a dolog, és mégis van értelme. Miért ilyen hosszú ez az idő? Néhány pontot említek most a könyv alapján, Rick Warren alapján. Az első az, hogy rengeteg a tanulnivaló, és lassú a felfogásunk. Isten iskolájában nagyon sok tantárgy van. Hát a gyerekek is, ugye az általános iskola 8 év, aztán van, aki tovább tanul, 4 év középiskola is, aztán még 4-8, ki tudja hány év egyetem. Tehát mire az ember 25-26 éves lesz, akkor érik meg arra, hogy na most már a küldetésemet el tudom végezni. Az életünk egynegyede elmegy tanulással. Emlékszem az édesapámra, aki amikor én tanultam, akkor azt mondja, hogy ez nem elég. Hát miért nem elég? Azt mondja, ez még nem tudod. Azért, mert elolvastad, az egy dolog. Az, hogy bifláztad és megtanulgattad, az még egy dolog, de utána gyakorolni is kell. És a gyakorlatok száma, hát az nagyon sok. Ahhoz, hogy ez beléd ívódjon, és ezt te tudjad alkalmazni, sok gyakorlat kell. Hát ez főleg azok tudják, akik zenét tanulnak, és hogy egy darabot hányszor kell eljátszani, és kotta nélkül, ahhoz, hogy én bennem, az bennem legyen, sőt, az az én egyéniségemen átmenjen. Hát nagyon-nagyon sokat kell tanulnunk, és lassú a felfogásunk. Persze a jópap is holtig tanul. Mózes 80 évesen tanulja, hogy a feladatokat, meg a bírói feladatot, azt delegálni kell. egymaga próbálja a népet ellátni, és vége láthatatlan sorokban gyülekeznek nála az emberek, és hát senki nem kerül időbe sorra. És akkor a apósa világosítja fel, kiokosítja, hogy nem bírhat mindent egyedül, ki kell osztani a feladatot, a felelősséget, jelöljön ki, és hát neveljen ki, vagy tanítson ki bírákat, akik majd elvégzik ezt a feladatot, és így akkor hatékonyabb lesz. Mózes is tanul 80-valahány évesen. Tanulni és gyakorolni 10-szer és 100-szor, ahogyan a zenészek. Tehát rengeteg a tanulnivaló, és lassú a felfogásunk, ezért kell nagyon sokat tanulnunk. Ezért tart ilyen hosszú ideig ez a folyamat. A másik dolog, ami nehezebb és lelkibb dolog, hogy sok a levetkőzni való, a lecserélni való. Az ige úgy mondja, hogy levetkőzzük az óembert, az ő reflexeivel és tulajdonságaival együtt, és fel kell öltöznünk Krisztusban az új embert. Ez egy folyamat. Nagyon nehezünkre esik ez. Most megint idézem valamelyik gyerekemet, nem mondom, hogy melyiket, de hogy ő utálja az öltözést. Utálja. És azért nem akart óvodába sem menni, mert ott mindig öltözni kell. De emlékszem rá, hogy én is annak idején a lépcsőházban rángattam a gyerekeimet az öltözéssel, felöltözéssel, borzasztó nyüglődés. No hát ez a felnőttekkel is így van. Nehéz levetkőzni azokat a szokásainkat, és kicsit bele is megyek a másik pontba, hogy vannak félelmetes és fájdalmas felismerések, szembesülések, hogy valamit nem jól csinálok. Valamiről kiderül, hogy rossz. Ezt csináltam idáig, és kiderül, hogy teljesen rossz. Rossz szokásokat ápoltam eddig. Keresztényeként mondjuk, hogy nagyon jó Istennel kezdeni a napot. Igen ám, de hát én a reggeli tévé hírműsorával, vagy a hírfolyamot nézegetve a laptopon ezt szoktam csinálni reggel. Hát most akkor ezt hagyjam el. Hát egyáltalán mit kell ezzel csinálnom? Lehet, hogy egy az egybe le kell vágnom, vagy pedig csak máshova kell tennem. Az is lehet, hogy kiderül, hogy nem, teljesen felesleges dolgot csinálok. Van olyan, akinek kötözöttsége van, függőségben szenved. Mi lesz, amikor a kávémat iszom? Mi lesz a kis füstölgő rudacskámmal, a cigarettámmal? Úgy fog hiányozni. Hát egyből, amikor hozzányúlok a kávéhoz, már készíteni szoktam a cigarettát is. Hogyan szoktjak el így a cigarettáról? Vagy a kávéról is le kell szoknom? Hát, lehet. Az alkoholistáknak mondják, akik szabadulni szeretnének, hogy elsősorban azt a társaságot kell elkerülni, akik belevitték az alkoholba az illetőt. Lehet, hogy aranyos, kedves barátaink vannak ott, szép élmények vannak velük együtt, mégis ahhoz, hogy ne essek vissza, ahhoz nekem azokat a szokásokat, azokat a helyeket, azokat az embereket el kell kerülnöm. Ez fájdalmas. Ez fájdalmas, és itt vagyunk ezen a ponton belül a harmadik pontban. Fájdalmas, mert a szinte a lényünknek a részéről kell lemondani. És akkor hol maradok én? Mi marad én belőlem? Emlékszem rá, amikor önismereti kurzuson voltam, és pszichodráma csoportba kerültem, és ahogyan 14 ember drámázott a saját életével, múltjával, nagyon kemény dolgok derültek ki. Nagyon kíváncsi voltam, én már 50 éven fölül kezdtem el ezt a dolgot, hogy jaj, mi fog rólam kiderülni? Volt egy ilyen szorongás bennem. Hát kiderült, illetve tudtam, nem volt nagyon nagy felfedezés, ami kiderült, hogy a határtartással vannak gondjaim, és hogy nem tudom elég jól képviselni és megvédeni a határaimat. Hát persze, ahogyan ez kiderült, azért az elég kínos volt, de hogy van bennünk egy ilyen félelem, hogy mi fog még kiderülni rólam? Jaj, nem szeretnék leégni. Magam előtt sem, meg mások előtt sem. Részünké vált dolgok, amikről kiderül, hogy hamis, hogy rossz, hogy önző, amit takargattunk eddig, még vétünk, hogy hát én már ilyen vagyok. Meg mi lesz, hogyha még ezt is leadom? Hát akkor mi marad nekem? És nagyon szomorú ezt látni, hogy olyan emberek, akik tudják, hogy a szokásaik kára az a halálba viszi őket, nem képesek lemondani még a halálos ágyon sem arról a cigiről, vagy arról a zsíros ételről, vagy ki tudja miről, pedig fontos lenne. Ez is sokszor mondtam már, de mégis így akarom magamat is leleplezni, hogy ez van, amikor az önzésünket kell nyilvánvalóvá tenni. Én, amikor már említett öltözködésnél a gyerekeimet siettettem, meg rángattam esetleg, vagy szittam, vagy morgolódtam velük, az Isten feddett meg szelíden, hogy ez nem a ő hibájuk. Azért, mert te elkésel, mert te nem ébresztetted őket időben, vagy nem volt jó az időbeosztásod. Igazán neked ez az idő arra lenne való, hogy velük legyél. És amikor őket öltözteted, akkor az egy lehetőség arra, hogy megérintsd őket, hogy gyönyörködj bennük. Gyönyörködjél, ne morgolódjál. Ez a két gyerekes állapotomban volt, amikor két gyereket kellett egyszerre, hát azóta lett persze még három, de hogy már egészen más, hogy öltöztettem a többi gyermekemet, persze bele-bele csúszva ebbe a régi hibába, de mégis leleplezve az önzésemet, hogy ez a szokásomat, a hozzáállásomat kell megváltoztatni. Fiataloknak nem csak fiataloknak, időseknek is, férfiaknak és nőknek is nagy kísértés a pornó. Erről is volt már szó, de megemlítem azok kedvére, akik nem voltak itt a múlt alkalmakon, hogy nagyon sokan azzal védekeznek, hogy de hát a pornóval én nem ártok senkinek, igazán én nem bántok ezzel senkit. De hogyha jobban belenézünk, akkor a saját lelkünket, a saját szellemünket, a saját testünket, a saját egészségünket bántjuk, mert egy olyan dologhoz nyúlunk, ami tulajdonképpen függésbe visz minket, és mint ilyen Isten ellenes, és nem az Isten szerint való. Bizony, rosszul csinálom, nem kellene, abba kellene hagyni. Ezekkel szembesülni félelmetes és fájdalmas, ezért is kerül olyan sok időbe, amíg megváltozunk. Elértünk a végére, szabaduljunk föl egy kicsit, térjünk vissza erre a bizonyos biztatásra, Pálnak a biztatására, hogy Isten az, aki elkezdte, és aki be is fejezi bennünk a jó munkát. Bármennyire is türelmetlenek vagyunk, bármennyire is elégedetlenek vagyunk magunkkal, és visszaesőnek tartjuk magunkat, erre az ígéretre rátámaszkodhatunk, hogy Isten az, aki elkezdte bennünk ezt a jó munkát, és ő el is végzi. Nem magunkba kell bíznunk, persze nekünk is össze kell szednünk az akaraterőnket és az engedelmességünket, de Isten a garancia. Kell az elszántságunk, kell a türelmünk. Nagyon fontos tanácsokat ad még Rick Warren, hogy kell, hogy azokat a dolgokat, amiket már elértünk, és amiket már megteremtettünk, amiket már Krisztussal csinálunk, ami már krisztusi dolog, ezeket lássuk magunk előtt. Ez legyen biztatás, hogy igenis haladtunk előre. Ha kell, vezessünk naplót, vagy írjunk listát, és pipálgassuk. Ezek ilyen apró buta eszközök, de mégis segíthetnek, hogy nagy utat tettünk már meg. Persze még mindig van mit csinálni. Ha azt mondjuk, hogy itt van Jézus Krisztus, és itt vagyunk mi, az életünk egy ilyen telítési görbét ér el, nem fogjuk ebben az életben elérni Krisztust, de azt mondja, hogy elvégzi a Krisztus napjára. Hol van ez a Krisztus napja? Amúgy az elején mondtam, amikor Jézus Krisztus, mint vőlegény, fogad minket, mint mennyasszonyát. Hát ő addig készít minket, addig tényleg sok szenvedés és fájdalom és küzdelem van, de bízunk el benne, a vőlegényben, bízunk el a Szent Háromság Istenben, az Atyában, aki megálmodta ezt, aki elkészítette, a Szentlélekben, akit kapunk, és aki ahogyan befogadtuk Krisztust, ahogyan munkálkodik az életünkben is gyümölcsöt terem, bízunk el benne, hogy ez ahogy az ige nem tér ki Isten elől, és nem tér vissza hozzá üresen, hanem megtermi a gyümölcsét, úgy bennünk is meg fogja teremni a gyümölcsét. Türelmesnek kell lennünk, tanulnunk kell Istentől ezt a türelmet, ezt az elszántságot, mindenképpen kell a hit, és az a bizalom, azt el kell kérnünk, azt a bizalmat és hitet Istentől, hogy ahogyan ő hisz bennünk, nekünk is ugyanúgy kell hinni benne, hogy ő megcselekszi azt, amire elhívott minket. Rengeteg-rengeteg dolgot hagytam ki, illetve mondhatnék még, de folytatódik a sorozat, és nyugodtan vissza is nézhetjük az előző részeket, hogy hogyan kell Krisztusivá válni, Krisztus képűvé válni. Most csak erre volt idő, a hosszú időből ez a kicsi idő, hogy ne adjuk fel, tartsunk ki, kapaszkodjunk Istenbe, és nagyon fontos, hogy amikor a bombázás után a hídfőállás Krisztus beköltözött, akkor nekünk területi foglalásaink, harcaink kell, hogy legyenek, mindenhonnan a gonoszt, mindenhonnan az engedetlenséget ki kell szorítanunk, és Isten ebben győzelmet ígér nekünk. Adja meg Isten nekünk ezt a győzelmet. Amen. Válaszol az ige hirdetésre, énekeljünk. Egy hitvallás: Jézus, életem, erőm, békém, az új énekes füzet 88. énekét énekeljük.
Jézus, életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus, életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
Imádkozzunk. Kegyelmes, szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük azt a szeretetet, amivel körülveszel, amivel elhívtál, meghívtál minket, amivel kiválasztottál. Nagyon köszönjük a Krisztusban megjelent szeretetet, aki meghalt értünk és feltámadt, hogy eleget tenjen a bűneinkért és elvegye a büntetéseinket. Áldunk téged a Szentlélekért, aki beköltözve gyümölcsöt teremhet bennünk, Krisztusnak a jellemét teremheti bennünk. Áldunk téged mindezért, és köszönjük, hogy ezt énekelhettük, hogy Jézus, ami életünk, ami erőnk, ami békességünk, akkor is, hogyha a külső körülmények ezt nem tennék lehetővé, hogyha szenvedés van, köszönjük, hogy Jézus szenvedéseire nézhetünk. Köszönjük, hogy Jézus hídfőállása bennünk, erős kőszikla és szilárd pont, és onnan hadat üzenhetünk minden bennünk maradó gonosznak. Köszönjük, hogy a te erőddel és a te hatalmaddal még a démonoknak is engedelmeskedni kell, a megkötözöttségeknek is menniük kell az életünkből. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szemeinket, hogy lássunk, a te szemeddel lássunk, hogy amikor Jézus társul, szegődik az életünkbe, akkor ő mutathasson rá, hogy ez még itt nem stimmel, ez itt foglalja a helyet, ez itt káros. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk bátorságot elfogadni ezeket a kijelöléseket, ezeket a szemnyitogatásokat. Elfogadni azt, hogy Jézusnak igaza van. És hogy nem veszítünk azzal, hogyha ezeket elengedjük, hanem nyitva áll az út egy új életre, új célhoz, új minőséghez, új értékekhez. Krisztus új szobát tölthet meg. Köszönjük, Urunk, hogy erre van lehetőségünk, erre van hatalmad. Köszönjük, hogy te vagy ennek a garanciája. Köszönjük, hogy nem kell magunkban bízni és magunkra építeni. Köszönjük az ígéreteidet, Köszönjük a pálapostoli levelet, a Biblia összes ígéretét, amiben biztosítasz minket arról, hogy azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt te be fogod fejezni időben. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy türelmetlenkedünk, vagy félünk, vagy húzódozunk, vagy nem bízunk benned, vagy engedetlenkedünk. Bocsáss meg ezekért. Így szeretnék most az úrvacsorában is eléd jönni, hogy te mutass rá a bűneinkre, te hozz világosságra mindazt, amit nem szeretnél bennünk látni, ami foglalja a helyet, ami rossz, és kérünk, Urunk, hogy te adj teljes megszentelődést, teljes tisztaságot, megváltást és megváltozást az életünkbe. Édesatyánk, azokért is könyörgünk, akik még nem fogadtak be téged. Könyörgünk azokért, a családtagokért, barátokért, ismerősökért, akiknek már láthatjuk, hogy elkezdted a munkát, de még nem jutottak döntésre, még nem nyitották ki a szívüket, még nem ismerték fel, hogy rád van szükségük. Imádkozunk az ő megtérésükért, újjászületésükért, azért, hogy át tudják lépni ezt a küszöböt. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekik. Minket is használj föl ebben. Használj föl a közbenjárásban. Használj föl most is abban, hogy imádkozzunk nem csak őértük, hanem imádkozzunk vezetőkért. Imádkozzunk cégek, politikai társaságok, szervezetek, egyházaink vezetőiért. Kérünk, Urunk, hogy te adj megtérést és újjászületést mindenkinek. Azért imádkozunk ezért, mert tudjuk, hogy enélkül nem képesek követni, nem képesek igazán jó döntést hozni. Lehet, hogy ideig, óráig valamit tudnak csinálni, de nem azt szeretnénk, Urunk, hogyha robotok lennének, hanem hogyha saját jó szántukból neked adnák az életüket, az uralmat az életük fölött, és neked élnének, és akkor biztos, hogy az garancia, hogy jól fognak dönteni. Így kérünk, Urunk, adj a vezetőknek ilyen lelkiészséget, add, hogy ez a folyamat begyorsuljon, hogy te hívod őket, hogy te meg akarod őket váltani, és meg akarod változtatni. Adj nekik megtérést a vezetőinknek a politikában, a cégekben, az egyházunkban is, a gyülekezetünkben is. Kérünk, Urunk, hogy kezd rajtunk a megtérést, az újjászületést, a megváltást, a megváltoztatást. Így kérünk, Urunk, ezért a világért. Te adj új életet. Szeretünk téged, áldunk téged, magasztalunk, és szeretnénk magunkat így neked adni és kiszolgáltatni, mert nálad van az életünk a legjobb kezekben, a legjobb helyen. Így köszönjük, Urunk, hogy gondod van ránk, hogy bízol bennünk, mi is így akarunk közeledni hozzád. Akarjuk neked adni az életünket. Hívunk, várunk, Szentlélek, hogy legyél velünk, adj megtéréseket, adj újjászületést, és adj erőt a megszentelődésben, a való harcban, hogy mindnyájan olyanok legyünk, mint Krisztus, és ki tudjunk ábrázolni téged, és tudjunk hozzád hívogatni, tudjunk hozzád vonzani mindenkit. Így könyörgünk most, Szentlélek, hogy szenteld meg a további imádságunkat, bűnvallásunkat, úrvacsorázásunkat, akik itt vagyunk, és akik a képernyők előtt vagyunk. Kérünk, hogy te alkoss belőlünk igazi, élő közösséget, időn és téren túl is, és te adj nekünk olyan közösséget, amit csak az egyházban te tudsz megadni, Krisztus, mint a vőlegény, és az egyház, mint a mennyasszony közösségét. Hívunk, várunk, Szentlélek, hogy te kovácsolj minket egybe. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Amen.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekként az áldásvétel előtt énekeljünk. Az új énekeskönyv 117. énekét énekeljük. Légy te igaz álmom.
Nélküled minden csak múló varázs. Árazd el az elmém, ha eljő az ég, vagy felkél a nap, a fényem legyél. Így az igaz közlés, a szép bölcsesség, lelkemben együtt a föld és az ég. Újjászül gyermek, s te égi atyám, belsőmben élsz már, te vigyázol rám. Légy biztos, megy fel a győzelmes kard, légy te az oltalma, páncél és pajzs, légy óvó hajlék, mind örökké, szívemben mindig az első maradt, király a mennyben, a kincsen te ad. Szív a szívedben, te áradj belé, mennyei boldogság tündöklő fény. Az álmom, ha háborút, hatalmad csúcsán te trónolsz az
Úr. Fogadjátok Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, áldott békesség!